Ebben a részben az önreprodukcióról és szaporodásról fogok beszélni. Bevezetés, alapfogalmak. Az önfenntartás és az önszabályozás mellett az állati szervezetek harmadik alapvető működése az önreprodukció. Az önreprodukció magába foglalja a szaporodást, egyetfejlődést, öröklődést. A szaporodás során az élőlények önmagukhoz hasonló utódokat hoznak létre. A szaporodás két fő formája ismeretes, ivartalan és ivaros szaporodás. Ivartalan a szaporodás, ha az utód egyetlen egyedtől származik, nem keletkeznek ivarsejtek, kivéve a szűznemzést, ahol megtermékenyítetlen petesejtből fejlődnek ki az utódok, például rovaroknál, nincs megtermékenyítés. Előnye, hogy ilyen módon a szülő nagyszámú utód létrehozására képes, illetve hogy az élőlények e módszerrel gyorsan és hatékonyan képesek a rendelkezésükre álló életteret elfoglalni, hasznosítani. R-stratégisták. Hátránya, hogy nem történik genetikai kombinálódás, az utódok genetikailag hasonlóak a szülővel és egymással is, emiatt egyformán reagálnak a változó környezeti feltételekre, és amennyiben a körülmények rosszabbra fordulnak, esetleg valamennyien elpusztulnak, spórák képződésénél, mejózissal az utódok genotípusa különböző lehet, ugyanakkor változékonyságuk az anyagén állományára korlátozódik. Formái. Ketté hasadás a baktériumoknál, ketté osztódás az egysejtűeknél, mitózissal, bimbózás a gombáknál és szivacsoknál, szűznemzéssel, például rovaroknál, halaknál vagy hüllőknél, ikresedés, az embriók osztódása azt jelenti, hogy bár egy női és egy hímivarsejt fúziójával egyetlen zigóta alakul ki, abból az embriogenezis során több azonos genetikai tartalmú utód fejlődik, egybetélyű ikerképződés. Spóra képződés mejózissal a gombáknál, növényeknél, algák, mohák és harasztok. Vegetatív módon, amikor szaporító sejtek nem jönnek létre, a növényi test egyszerűen ketté válik, és a különvált részek önálló életet kezdenek. Ez a forma inkább az alacsonyabb rendű növényekre jellemző, moszatokra és mohákra. Vegetatív szervekkel. A magasabb rendű növények rendelkezhetnek vegetatív szaporítószervekkel, ilyen például az eper indája, a burgonya gumója, fokhagyma fiókhagymái, a tarack, a kövirózsa leváló levélrózsái, illetve az akác gyökérsarjai. Ide sorolható a mesterséges szaporítás egyes formái, például dugványozás, oltás, szemzés, bújtás vagy tőosztás. A klónozás. A klónozás görög eredetű szó és dugványozást jelent. Klón. Egyetlen élőlény ivartalan szaporodással, szaporítással létrehozott összes genetikailag azonos leszármazottja. A klónozás. Egyetlen élőlény elszaporítása ivartalan módon emberi tevékenységgel. Az élőlény klónok képződése három szinten történhet. Szervekből, dugványozás, oltás vagy szemzés során, szövetekből, illetve sejtekből. A klónozás testi sejtek magjából. Ha például egy sárgalépából izolált egyetlen sejtet tápoldatba teszünk, a sejt osztódni kezd. Az utód sejtek egy differenciálatlan sejtekből álló sejthalmazt képeznek, amelyet, ha alkalmas növényi hormonokkal kiegészített táptalaj felszínére teszünk, növényé fejlődik. Az a tény, hogy a sárgarépa egyetlen testi sejtjéből növény regenerálható, azt mutatja, hogy a sejtek mindegyike tartalmazza mindazt a genetikai információt, amely a növény kifejlődéséhez szükséges. Az úgynevezett ikresítést az ember is elvégzi, például kiváló tulajdonságú szarvasmarhák embrióit kimossák a petevezetékből, a 2-4 sejtet szétválasztják, majd a sejteket külön-külön álterhes üszők méhében ültetik, hogy ott borjakká fejlődjenek. A testi sejtek magjai általában tartalmazzák mindazt a genetikai információt, amely egy élőlény kifejlődéséhez szükséges. Egy ilyen sejt magja beültethető egy olyan petesejt citoplazmájába, amelynek magját előzőleg eltávolították, és így egy úgynevezett mesterséges zigótát lehet létrehozni. A klónozás testi sejtek magjából ma sem egyszerű technológia. Dollynak 433 olyan testvére volt, amelyek az embriogenezés különféle szakaszaiban elpusztultak. A klónozás sejtmag átültetéssel. Egy petesejtből eltávolítják a sejtmagot. Egy már differenciálódott testi sejtből kiveznek egy sejtmagot. A testi sejt sejtmagját a magjától megfosztott petesejtbe ültetik be, létrehozva egy mesterséges zigótát. A mesterségesen létrehozott zigótát in vitro körülmények között néhány sejtes embriómba növesztik. Az embriót egy béranya állatba ültetik, amely kihordja az utódot. Regeneráció. Regenerációról akkor beszélünk, amikor károsodott vagy elpusztult sejtek pótlására új sejtek, szövetek vagy szervek jönnek létre. A növényeknél nem ritka, hogy egy hajtásdarabból vagy egyetlen levélből egész növény kialakulhat, ezen alapszik sokféle kertészeti szaporítási eljárás. Állatokban a regenerációs képesség sokkal kisebb mértékű. Szivacsok és örvényférgek képesek egész szervezeteket regenerálni kis darabjaikból, egyes kétéltőek és hüllők új végtagot vagy farkot képesek növeszteni. Az emlősökben a regeneráció már erősen korlátozott, mivel csak azok a szövetek és szervek mutatnak valamelyes regenerációs képességet, amelyekben vannak osztódni képes szöveti sejtek, illetve őssejtek. Ilyen például a sebgyógyulás a kültakaró sérülésekor, a csonttörést követően a csont összeforradása, a tápcsatorna nyálkahártyájának hámsejtjeinek megújulása, a nőstények mély nyálkahártyájának újraképződése menstruációs ciklus során. Regeneráció történhet meglévő helyi sejtek átalakulásával, például kötőszöveti fibroblasztok segítségével, de az is elképzelhető, hogy a már jelenlévő, még nem differenciálódott őssejtek a megfelelő jelet megkapva aktiválódnak és képesek számos különböző szöveti sejtípussá átalakulni. A sérülés követően létrejövő gyulladás során a makrofágok és a hízósejtek citokinek és növekedési faktorok kibocsátásával irányítják az eseményeket. A szöveti törmelék eltakarítása után a feladat az ér újraképződés, a beidegződés, a kötőszövetes szerkezet újraképzése és a hámképződés biztosítása. Természetesen nem minden szövet képes teljes mértékben regenerálódni. Ezekben a károsodást követően a viszonylag rendezetlen kötőszövetes szerkezettel jellemezhető heg alakul ki. Infarktus követően a szívizom nem pótlódik, a gyógyulást követően az elpusztult sejtek helyét hegszövet tölti ki. A hegszövet azonban nem olyan összehúzódó készséggel rendelkezik, mint a szívizom. Ennek következtében hosszú távon keringési zavarok, illetve a szívfal elvékonyodása várható. Az emlősök központi idegrendszerének érett idegsejtjei régebbi elképzelés szerint nem regenerálódnak. Azonban újabban felfedeztek úgynevezett neurális őssejteket, amelyek az idegi regeneráció alapját képezhetik. Ugyanakkor a környéki idegrendszerben az idegsejtnyúlványok képesek újra nőni bizonyos feltételek esetén. A regeneráció biológusok nagy része vallja, hogy a regenerációs képesség egy olyan ősi állapot, amely a gerincesek kialakulása során fokozatosan elveszett. Valószínűleg a regenerációs folyamatok csupán blokkolódtak, de a szükséges sejtek, illetve génszakaszok megmaradtak a magasabb rendű gerincesekben is. Így, ha a kutatók meg tudják fejteni az emberi szervezetben is megtalálható inaktív regeneráló sejtek beindításának mechanizmusait, akkor talán az emberi szervezet is képes lesz olyan hihetetlen folyamatokra, mint a szem ideghártyájának regenerálása, vagy akár végtagok visszanövesztése. Ivaros szaporodás. Ebben az esetben az utód létrehozásához két egyet szükséges. A szülők ivarsejteket hoznak létre, a nagyobb mozdulatlan petesejt, a kisebb mozgékony hímivarsejt, melyek egyesülését megtermékenyítésnek nevezzük. A megtermékenyített petesejt a zigóta, amelynek sokszoros osztódása hozza létre az utódot. Az ivarsejtek néhány kivételtől eltekintve az ivarszervekben termelődnek. Amennyiben a hímivarszerv és a női ivarszerv külön egyeden fordul elő, vált ivarúságról, a legtöbb állat ilyen, vagy kétlakiságról, növények, például páfrányfenyő, spenót, fűz, beszélünk. Azonban, ha a kétféle ivarszerv egy egyeden megtalálható hímnőségről, állatoknál éti csiga vagy földi giriszta, illetve egy lakiságról, egy ivarú, egy laki növények, fenyők, mogyoró szólunk. Abban az esetben, ha a két eltérő nem alakilag különbözik, ivari dimorfizmust emlegetünk. Az utód genetikai anyagának felét az egyik, felét a másik szülőtől kapja, így az új egyedben a szülők tulajdonságai kombinálódnak, amelynek óriási az evolúciós jelentősége. Formái. Konjugáció a baktériumoknál és a papucsállatkáknál fordul elő, ahol a sejtek csak átmenetileg olvadnak össze, és genetikai anyaguk csak egy részét cserélik ki. Kopuláció a klasszikus értelemben vett ivaros szaporodás, amely az ivarsejtek teljes összeolvadásával jár. Az állatokban a megtermékenyítés lehet külső vagy belső. Külső megtermékenyítésnél a folyamat a nőstény szervezetén kívül általában a vízben következik be, ekkor igen nagy számú ivarsejt és utód jön létre, melyek közül csak igen kevesen maradnak életben. A szülők általában nem védik, illetve táplálják a csemetéiket. Ezek az R-stratégisták. Belső megtermékenyítés során az ivarsejtek egyesülése a nőstény ivarutaiban játszódik le, itt kevés utód keletkezik, melynek fejlődéséről, táplálásáról az anyaállat gyakran gondoskodik a K-stratégisták esetében. A belső megtermékenyítés kialakulását többnyire a szárazföldi életmód indukálta. A növekedés mennyiségi változás, mikor az élőlények sejtszáma, mérete, tövege, stb. Gyarapodik. A fejlődés nem csak mennyiségi, hanem minőségi változás is egyben, melynek során egyre új, eltérő felépítésű és működésű sejtek, szövetek, szervek jelennek meg. A fejlődés lényege a differenciálódás, melynek hátterében a differenciált génaktivitás áll, aminek eredményeképpen a legkülönbözőbb szerkezetű és funkciójú sejtek jönnek létre. Fejlődésről beszélhetünk az egyedek szintén, ez az egyedfejlődés vagy ontogenezis, illetve evolúciós szinten, ez a törzsfejlődés vagy filogenezis. Az állatok egyedfejlődésének két fő szakasza van. Az embrionális fejlődés, amely a megtermékenyítéstől a petekburokból vagy a tojásból való kibújásig, illetve a születésig tart, három fő szakaszát különböztetjük meg, barázdálódás, csíralemezek kialakulása, illetve szöveti szervi differenciálódás. A posztembrionális fejlődés, amely az embrionális szakasz végétől a halálig tart, lehet közvetett átalakulás, amikor a petévből lárva jön létre, és abban még tovább fejlődik az utód, majd átalakul, a lárvának például nincsenek ivarszervei. Közvetlen, amikor az új egyed szervezete az embrionális fejlődés során teljesen kialakul. A posztembrionális fejlődésen belül három szakasz különböztethető meg. A felfelé ívelő szakasz, amikor a felépítő folyamatok vannak túlsúlyban, a stagnáló szakasz alatt a felépítő és a lebontó folyamatok egyensúlya jellemző, a hanyatló szakaszban a lebontó folyamatok felülmúlják a felépítő folyamatokat. Az ember szaporodása, alapfogalmak. Minden gerinces állat váltivaró élőlény, mivel az anatómiai különbségek és a szaporodásban játszott szerepek alapján az egyedek női nemre és hímnemre különülnek el. A külső és a belső nemi szervek eltérő felépítése és működése, ivarsejt termelése alakítja ki az elsődleges nemi jelleget, ivari jelleget. A másodlagos nemi jellegek a szaporodással közvetlen kapcsolatban nem álló, de nemhez kötött szomatikus és pszichikus tulajdonságok összessége. Ide sorolhatók egyrészt külsődleges tulajdonságok, mint például a csontrendszer arányai, a szőrzet jellege, stb., illetve ide tartozik még a nemi identitás, illetve nemi magatartás is. E jellegek a pubertáskorban alakulnak ki nemi hormonok hatására. Az ember esetén a nem meghatározása igen komplikált dolog, ezért több szintjét lehet megkülönböztetni. A kromoszómális nem azt fejezi ki, hogy az adott egyed ivari kromoszómái milyen összetételűek, azaz XX esetén női, XY esetén hím jellegek jönnek létre. A gonadális nem az ivarmirigyek, petefészek, here minőségét fejezi ki. Mindkét nem esetén az ivarszervek vagy gonádok az úgynevezett biszex potenciálú gonádterepből fejlődnek ki, az ivari kromoszómák által meghatározott genetikai információk alapján embrionális korban. Amennyiben XX kromoszóma van jelen, úgy e gonádterepből petefészek jön létre, azonban XY esetében here fejlődik ki. Az első három hónapban a két nemben azonos módon fejlődnek a gonádok. A genitális nem a külső ivarszervek genitáliák minősége alapján határozható meg, amely kialakulását az embrionális korban a gonádok által termelt nemi hormonok határozzák meg, körülbelül a harmadik hónaptól. A pszichés nem a szexuális magatartás alapján határozható meg, amelyet a genitáliák minősége, a másodlagos nemi jellegek és az idegrendszert ért hormonális hatások alakítanak ki. A nemi magatartást a társadalom által meghatározott pszichés nem és a hozzátartozó viselkedésforma alakítja ki. A férfi nemi működés. A férfi belső nemi szervei a herék, mellékherék, ondóvezetékek, ondóhólyagok, prosztata, Cowper-féle mirigyek és a húgycső. A herék. A herék, mint ivarmirigyek, gonádok, kettős feladatot látnak el. Hím ivarsejteket termelnek, nemi hormonokat, tesztoszteron választanak el, mint belső elválasztású mirigyek. A here működését, hímivarsejttermelést, nagyobb mennyiségű tesztoszteron termelését 12-13 éves korban kezdi meg az agyalapi mirigy FSH és LH növekedő koncentrációjának hatására. A here működése folyamatos, a pubertáskortól kezdve a halálig tart. A here fejlődése. A herék a hasüregben jönnek létre a biszex potenciálú gonádtelepből az embrionális fejlődés harmadik hónapját követően, majd a születés előtt egy hónappal a lágyik csatornán keresztül a herezacskóba süllyednek, mivel működésük a testhőmérsékletnél 1-2 fokkal alacsonyabb körülményeket igényel. A herezacskó falában található sima izomréteg hidegben összehúzódással, melegben elernyedéssel segíti az optimális hőmérséklet fenntartását. A here felépítése. A here bonyolult lefutású, úgynevezett here csatornácskákból áll, teljes hosszuk 250 méter, melyeket a here tokjából benyomuló kötőszöveti sövények lebenyekre tagolják. A here csatornácskák falában folyik a hímivar sejtek képzése. A csatornácskák közti kötőszövetben tesztoszteron termelő sejtcsoportok helyezkednek el, melyeket leidikféle köztes sejteknek nevezünk. A hímivar sejtek spermiumok képződése, a spermiogenezis. A haploid hímivar sejtek a heretett csatornák szélén található diploid, úgynevezett csíraham sejtek mejózisával jönnek létre, és a nemi érést követően FSH hatására. A here csatornácskák falának külső szélén ősi ivarsejtekből, amelyek az embrionális fejlődés során vándorolnak a fejlődő herébe, osszódással létrejövő diploid spermiogóniumok helyezkednek el, szaporodási szakasz az embrionális fejlődése során. A serdülésig nyugalmi szakasz jellemző. Pubertáskorban a spermiogóniumok az első spermiocitát hozzák létre növekedési szakasz. Az első spermiociták osztódva haploid második spermiocitákat termelnek, a mejózis első főszakasza. A második spermiociták osztódások befejeztével haploid spermidákat eredményeznek, érési szakasz. A spermidák további érése spermiumokká, a spermió hisztogenezis. A here csatornák falában létrejövő éretlen hímivarsejtek a spermidák további fejlődését a Sertoli féle dajkasejtek biztosítják úgy, hogy a fejlődő hímivarsejteket tápanyaggal és információval látják el. A spermiohisztogenezis során kialakul az érett spermiumok végleges, jellegzetes alakja. Az osztódó és fejlődő különféle ivarsejtformák a csatornácskák alapi részétől fokozatosan tolódnak felfelé, a Sertoli sejtek között egészen a csatornák üregéig, amelyeket mire elérik, kialakul érett végleges formájuk. A Sertoli sejtek szoros záródása megakadályozza a vér érintkezését a spermiumokkal, vérheregát, mivel a mejózissal létrejött spermiumok antigénként viselkednek. Az érett spermiumok kialakulása a spermiogóniumokból mintegy 70-80 napig tartó folyamat. A hímivar sejtek felépítése. A hímivar sejtek alapja jelentősen eltér a szervezet többi sejtjétől. Alapvetően három fő része van, a fej, a nyak és a farok. A fej lényegében a haploid örökítő anyagot magába foglaló sejtmagot és egy Golgi készüléket tartalmaz. A Golgi készülék az úgynevezett akroszómában helyezkedik el, a petesejtbe történő behatolás segítő enzimeket tartalmazza. A nyak és a középrész tartalmazza az ostor alapitestét, centriólum és a mozgáshoz energiát szolgáltató mitokondriumokat. A farok tulajdonképpen egy ostor, amely a hímivar sejtek mozgását teszi lehetővé. A mellékherék. A here csatornácskák összeszedődve a mellékherék csatorna rendszerében folytatódnak, amelyek ív alakban simulnak a herék hátsó falára. A mellékherében tárolódnak körülbelül egy hónapig életképesek, és fejezik be érésüket utóérés a spermiumok. Az utóérés során a spermium anyagaibe koncentrálódnak, energiafogyasztása lecsökken, nyugalmi, pihenő állapotba kerül. A mellékherék kémhatása enyhén savas, ezért a kicsit lúgos here csatornácskákból, ahol könnyedén mozognak, bekerülő spermiumok mozgása leáll. Az ondóvezeték és az ondóhólyag. Az ondóvezeték a mellékhelyéből folytatódó, a spermiumok továbbítására perisztaltikus mozgással szolgáló izmosfalú cső, sima izom. Az ondóhólyag az ondóvezetékhez csatlakozó, húgyhólyag mögött elhelyezkedő páros lebenyezett mirigy. Az ondóhólyag lúgos váladéka adja az ondó egy jelentős részét, amely tartalmaz fruktózt, a hímivarsejtek fő energiaforrását, illetve prostaglandinokat, amelyek a spermiumok mozgását és a méh összehúzódásait serkentik, elősegítve a megtermékenyítést. E váladékkal a spermiumok csak az ejakulációkor keverednek, aminek hatására mozgásuk beindul. A prostata vagy dülmirigy. A prostata legnagyobb járulékos mirigye a férfi belső nemi szervrendszernek, amely a húgyhólyag alatt helyezkedik el. Páratlan, sok sima izmot tartalmazó, lúgos kémhatású, a spermiumok mozgását aktiváló váladékot termelő szerv. Falának sima izom rétegének összehúzódása továbbítja az ondó folyadékot ejakulációkor a húgycsőbe. A prostata közepén egyesül egymással a húgyhólyagból eredő páratlan húgycső és az ondóhólyag váladékát is felvevő páros ondóvezeték. Innentől kezdve a húgyutak és az ivarutak szakasza közös, ami a péniszben folytatódik. A prostata után a húgycsőhöz kapcsolódnak a páros nagyságú, borsó nagyságú Cowper-féle járulékos mirigyek, amelynek váladéka a húgycsőfaj mirigyeinek, létreféle mirigyek váladékával együtt erekció alkalmával sikamlósá teszik a pénisz végét, elősegítve a közösülést, a koitust. Az ondó vagy sperma. Az ondó a here és a járulékos mirigyek által termelt váladék, amely tartalmazza az aktív hímivarsejteket, az ondóhólyag fruktóz és prostaglandin tartalmú folyadékát, a prostata lúgos kémhatású mennyiségét tekintve a legjelentősebb és az egyéb mirigyek, például Cowper mirigyek szekrétumát. Egy ejakuláció alkalmával kilövelt mennyisége 1,55 ml, milliliterenként körülbelül 150 millió spermiummal. A férfi külső nemi szervei. A férfi külső nemi szerve a hímvesztő, pénisz, amely merevedésre képes párzószerv. Három fő része van, a töve, teste és a vége a mak. A pénisz bőre igen vékony, szörtelen, a pénisz csúcsán visszahajlik és egy redőt képez, ez a fitymá. A fitymá nem borítja be teljesen a makkot, részben visszahúzódik. A fitymát egyes népek rituális okokból eltávolítják, ez a körülmetélés. A péniszben 3 szivacsos szerkezetű, erektilis szövetből felépülő hengeres test található, melyek közül egy páros, barlangos testek és egy páratlan a húgycsövet veszi körül. A húgycső körüli szivacsos állomány benyúlik egészen a gát közepéig, a végbél előtt 1-2 cm-rel kezdődik egy hagymaszerű megvastagodással. Nyugalmi állapotban nagyon kevés vér folyik át a pénisz érrendszerén, mivel a pénisz artériái nagyrészt zárva vannak. Nemi izgalomkor az artériák megnyílnak, ugyanakkor a vénás elfolyás a vénák összenyomódása miatt csökken, amelynek eredményeként a szivacsos szövetek megtelnek vérrel, a pénisz megmerevedik, ez az erekció. A nemi izgalom csúcspontján következik be az ondó kilövelése, az ejakuláció, amelyet egyrészt a gátizmok, másrészt a prostata, az ondóvezetékek és az ondóhólyagok összehúzódása tesz lehetővé. A férfi nemi működés hormonális szabályozása. A here, mint ivarmirigy, endokrin szervnek tekinthető, mivel a csatornácskák közötti kötőszövetben elhelyezkedő lédikféle köztes sejtek tesztoszteron, a szertali féle sejtek kis mennyiségben ösztrogént termelnek, amely a spermiumok képződéséhez szükséges. Tesztoszteron hatásai. A tesztoszteron szteroid hormon egyrészt serkenti a szertali féle sejtek működését, spermiumok képződését, másrészt felelős a férfiak másodlagos nemi jellegeinek kialakításáért, amikor a vállőv és a mellkas erőteljes, a medence szűk és magas, a szőrzet jellegzetesen férfias, kifejezett arc és test szőrzet, a gégefű erősebb, a hang mélyebb, a psziché férfias, a nemi vágy, a libidó feléled. A here működés szabályozása. A here működését, a spermiumok termelődését és a tesztoszteron termelődését az agyalapi mirigy szabályozza. Feedback. Az FSH a szertoli sejtekre hat, serkenti a spermiumok működését, képződését, az LH pedig a lédik sejtekre hat, serkenti a tesztoszteron termelődését. A tej elválasztás serkentő hormon hatása férfiakban ismeretlen. A szertori sejtek ösztrogénje és inhibinje, az FSH, a lejtik sejtek tesztoszteronja az LH termelődését gátolja. A herem működése, hormontermelése folyamatos, a pubertás kezdetén indul meg és a halálig tart. A női nemi működés. A nő belső nemi szervei a petefészkek, a petevezetők, a méh és a hüvely. A petefészkek. A női nemi működései szemben a férfiakével ciklusosak, azaz a petefészekek felváltva többnyire egy-egy petesejtet jelennek havonta, melynek fázisai az egész női nemi működésekre, illetve a nemi szervek állapotára hatást gyakorolnak. A petefészkek, mint ivarmirigyek, a herékhez hasonlóan egyrészt ivarsejteket hoznak létre, illetve érlelnek, másrészt szteránvázas nemi hormonokat termelnek. A női nemi működés ciklusa körülbelül 28 napos, a pubertáskorban kezdődik, és körülbelül az 50. életévig tart, megszűnését klimasznak vagy menopauzának nevezzük. A petefészek felépítése. A petefészek a medencében elhelyezkedő páros szerv, alakjuk és nagyságuk mandulára emlékeztető. A petefészeknek saját kivezető csöve nincs, a kilöködő petesejteket a petevezeték tölcsérszerűen kiszélesedő, petefészekre ráboluló vége szívja magába. A petesejtek tüszők képződése. A petefészek kötőszöveti állományában mikroszkópikus gömb alakú képződményeket, úgynevezett elsődleges tüszőket találunk. A pubertáskorban ez körülbelül 400 ezer darab. Az elsődleges tüző közepén egyetlen sejt, egy diploid éretlen petesejt helyezkedik el, amelyet egyetlen sejtréteg a tüszőhámsejtek rétege vesz körül. Az elsődleges tüszők még a magzati korban, az 5.-7. hónap tájékán képződnek, pubertáskorig körülbelül 12-13 életévig változatlanok maradnak. Számuk a két petefészekben sertülőkorra körülbelül 400 ezer. Az embrionális fejlődés első harmadában a petefészek telepébe bevándorolt ős petesejtek nagyszámú osztódást végeznek, szaporodási fázis, és még az embrionális fejlődés 5. hónapjában létrejön a két petefészekben körülbelül 7 millió diploid oóginom, amelyek laphámmal bélelt tüszőkben helyezkednek el. A 7. hónapban az oóginumok belépnek a mejózis első profázisába, és elsőrendű oóciták lesznek belőlük, növekedési fázis. Ezek száma születéskor már csak 1-2 millió, a pubertáskor pedig már csak körülbelül 400 ezer. A pubertástól kezdve néhány diploid éretlen petesejt érésnek indul, szikállományt halmoz fel, jelentősen megnövekszik, és az első mejotikus osztódását befejezi, haploid érett petesejti alakul. Az érett petesejt kilöködik a petefészek felszínéről, ez az ovuláció, és alkalmassá válik a megtermékenyítésre. A petesejtek tüszők érése. A pubertás időszakától kezdve havonta egy még diploid éretlen petesejt indul érésnek a két petefészekben felváltva, így egy élet során körülbelül 400 petesejt érik meg. A tüszőérés során befejeződik a petesejt még embrionális korban megreked mejotikus osztódásának első szakasza, növekedik, érett haploid petesejti alakul, amely kilökődik. A peteérést és az ivari érést az agyalapi mirigy FSH és LH hormonjainak növekedő koncentrációja váltja ki, ciklikusságát szintén a hipofízis működésének ciklusos jellege alakítja ki. A peteérés vagy tüszőérés fázisai, az oogenezis. Tehát az ősi ivarsejtek szaporodási fázisa az embrionális fejlődés során lejátszódik, melynek eredményeképpen létrejön körülbelül 7 millió oóginum, majd azokból növekedve pubertáskorra 400 ezer prümer tüsző alakul ki. Ivaréréskor FSH hatására a petesejt térfogata megnő, a tüszőhámsejtek osztódni kezdenek, több rétegűvé válnak, létrejön a másodlagos tüsző. A tüszőhámréteg sejtjei tüszőfolyadékot termelnek, mely egy üregben halmozódik fel a tüszőhámsejtek között. A tüszőfolyadék tüszőhormonokat, ösztrogéneket tartalmaz. A tüszőhámréteg tovább osztódik, a folyadékkal telt üreg egyre nagyobb, ahová az éretlen petesejt egy réteg tüszőhámsejttel körülvéve bedomborodik, ez a petedomb. Ez a harmadlagos tüsző. A tüszőrepedés előtti képződményt gráfféle tüszőnek nevezzük. Az éretlen petesejt ketté osztódik, befejeződik a miózis első főszakasza, és két sejtet hoz létre. Az érett petesejtet, ez már haploid, illetve a sarki sejtet, a polocitát. az ovuláció vagy tüszőrepedés. A gráfféle tüsző a petefészek felszínéhez közel helyezkedik el, azt erősen kidomborítja. Közvetve a hipofízis FSH-nak és közvetlenül elsősorban LH-jának hatására a tüszőfala felreped, és az érett petesejt a sarki sejttel együtt kilökődik a hasüregbe. Ez a tüszőrepedés vagy ovuláció, amely körülbelül a ciklus 14. napján következik be. A hasüregből az érett petesejt a sarki sejttel együtt azonnal bekerül a petevezetőbe annak szívó hatása miatt. Az ovulációt követően a megtermékenyítés leggyakrabban a petevezető petefészekre boruló kiszélesedő részén következik be, ha ez elmarad, akkor a petesejt körülbelül 24 óra múlva elpusztul. A megtermékenyítés pillanatában befejeződik a petesejt meiotikus osztódása, aminek eredményeképpen létrejön a zigóta és a második sarki sejt. Az ovulációt követően a tüsző visszamaradt része bevérzik, sejtjei osztódásnak indulnak, kitöltik a visszamaradt üreget. Mivel a sejtekben élénksárga színű lipidcseppek halmozódnak fel, kialakult képződményt sárga testnek nevezzük, amely a progeszteron nevű hormon termeli. A sárga test megtermékenyülés esetén a terhesség körülbelül 3. hónapjáig fennmarad, folyamatosan termel ösztrogéneket, illetve főleg progeszteront, amely az embrió beágyazódását és fejlődését segíti. Azonban, ha a megtermékenyítés elmarad, csak körülbelül 10 napig fejlődik, majd elsorvad, ezért a progeszteron szint újra lecsökken. Lényeges különbség az oogenezis és a spermiogenezis között. Az oogenezis szaporodási és növekedési szakasza lezárul a magzati életben, vagyis a petesejtek száma már születéskor adott. Érési osztódások a pubertástól csak a menopauzáig vannak. Ezzel szemben gyakorlatilag a spermiogenezis összes szakasza a szaporodási szakaszban a spermatogóniumok keletkezésének kivételével, amely az embrionális korban zajlik, a pubertáskor kezdődik és az élet végéig tart. Az oogenezis eredménye egy teljes értékű petesejt és 3 polocita. A spermiogenezis során 4 teljes értékű spermium jön létre. A petesejtek mindig csak X ivari kromoszómát tartalmaznak. A spermiumok fele X, a másik fele Y ivari kromoszómát tartalmaz. Az Y kromoszóma is X alakú, de jóval kisebb, mint az X, sok X kromoszómán elhelyezkedő gén hiányzik róla. Az oogenezis második érési osztódása csak akkor fejeződik be, ha létrejön a megtermékenyítés, különben 24 óra alatt elpusztul. A spermiumok körülbelül 2 napig élet és megtermékenyítő képesek a női ivari csatornában. A petefészek hormonjai. A petefészek elsősorban szteroid hormonokat termel, ösztrogéneket és progeszteront, másodszorban egyéb a ciklus szabályozásában résztvevő peptideket, illetve inhibineket. Ösztrogének. Az ösztrogének 3 főfajtája az ösztron, ösztraidol és az ösztriol. A nemileg érett, de nem várandós nőkben az ösztraidolnak jut a legfontosabb szerep. Az ösztraidolt tüszőhormonnak is nevezik. Az ösztron az ösztraidol előanyaga. Az ösztriol pedig a méhlepényben termelődik, elősegíti a terhességi fenntartását és a magzat fejlődését. Tüszőhormont vagy ösztraidolt elsősorban a fejlődő másodlagos és harmadlagos tüsző tüszőhám sejtjei termelik, kisebb mennyiségben a sárga testben is keletkezik. Elválasztása a pubertáskorban kezdődik. Szintézise a koleszterinből indul ki. Termelődésének maximumát az ovuláció előtt éri el körülbelül a 12-13. Napon, termelődését az FSH serkenti, mivel serkenti a tüszőérést. A tüszőhormon hatásai. Elősegíti az elsődleges és másodlagos nemi jellegek kialakulását. A külső és belső nemi szervek az ösztrogén hatására érik el végleges méretüket és alakjukat. Az emlő fejlődése, a mellbimbó pigmentáltsága, a mélyfal erőteljes megvastagodása, jellegzetes női zsírhalmozódás kialakítja a jellegzetes női pszichét, gátolja a csontnövekedést. A ciklus elején nagy koncentrációban serkenti az LH és az FSH termelődését. A ciklus második felében, alacsonyabb koncentrációban, a progeszteron jelenlétében már gátolja az FSH és az LH termelődését. A ciklus alatt a ményálka hártyáját a regenerációs és a burjánzási fázisba juttatja, hatására a hüvelyhámra megvastagszik és elszarosodik. Továbbá csontszövet, csontállomány megtartó hatása van, elősegíti az oszteoblasztok fennmaradását és a csontfalú sejtek apoptózisát, fokozza a kalcium felszívását a bélből. Ösztrogén hiányában csontritkulás, oszteoporózis lép fel. Lipid anyagcsere. Az ösztraidol fokozza a májban a koleszterin felvételét és kiválasztását, így csökkenti a vér koleszterin szintjét, ezzel párhuzamosan fokozza a vér HDL szintjét. A zsírszövetben csökkenti a zsírszövet tömegét. Ugyanakkor jellegzetesen női a zsírfelhalmozódásokat okoz. Ösztrogén hiányában gyakori az elhízás. Bőr. A bőr normális vastagságának fenntartásában játszik szerepet. A progeszteron. A progeszteron a sárga testben termelődik körülbelül a 14. naptól kezdve, maximumát körülbelül a 24. napon éri el. Megtermékenyítés esetén a sárga test fennmarad, és körülbelül a terhesség 3. hónapjáig termeli a progeszteront, később a méhlepény termeli a terhesség végéig. Ellenkező esetben a 24. naptól kezdve szintje néhány napon belül minimumra lecsökken. Termelődését az LH serkenti, mivel kiváltja az ovulációt létrehozva a sárga testet. Hatásai lényegében a terhesség elősegítésére és megtartására irányulnak. Előkészíti a méhfalát az embrió befogadására, a nyálkahártyát elválasztási fázisba juttatja. Hatására fejlődésnek indul az emlő mirigyes állománya, előkészíti a tej elválasztást. Bezárja a méhszájat, csökkenti a méhfal érzékenységét oxitocinnal szemben. Fél fokkal emeli a testhőmérsékletet, serkenti a fűtőközpontot. Gátolja az FSH és az LH termelődését, ezért megakadályozza terhesség esetén az újabb tüszőérést. Ezen a hatáson alapszik a hormonális fogamzáskátlás, amelynek során az ösztrogén és a progeszteron tartalmú tabletták megakadályozzák a tüszőérést és a tüszőrepedést. Gátolja a tejtermelést. A peteveszeték vagy méhkürt. A petevezető a petefészket és a méhet összekötő körülbelül 10-13 cm hosszúságú, ceruza vastagságú izmos falú cső. A petefészekkel nincs összenőve, arra rajtos szérű kis kiszélesedő végével ráborul, ezért a nők hashártya ürege nem zárt, az ivarutakon keresztül közlekedik a külvilággal. A petevezető falát belülről nyálkahártya béleli, amely erős redőket vet, ezért helyenként a cső ürege jelentősen beszűkül. Hámja egy rétegű csillós hengerhám, ahol a csillók csapkodása a vezeték folyadéktartalmát a méh felé hajtja. A csillók csapkodása és a csőfal sima izom rétegének perisztaltikus mozgása miatt létrejövő szívó erő a petefészek felszínéről kilöküldő petét beszippantja és azt a méh felé továbbítja. A méh. Körte alakú, szűk üregű, húgyhólyag fölé előrehajló, izmos falú szerv a kismedence közepén foglal helyet. Megkülönböztetjük rajta a petevezetők nyílása felé kiszélesedő testet és lefelé elkeskenyedő, henger alakú nyakat. A méh nyak bedomborodik a hüvelybe, nyílását méhszájának nevezzük. A méh 1-1,5 cm vastag fala, 3 rétegű. Kívülről vékony hashártya borítja, középen vastag sima izomréteg helyezkedik el, az üreg felüli részét nyálkahártya béleli. A mély nyálkahártyája egy rétegű hengerhám, helyenként csillóval borítottan. A hám alatti kötőszövet összekapcsolja a hámot a sima izomréteggel, sejtdús, csöves mirigyekben gazdag kötőszövet. A mély nyálkahártyájának állapota nagymértékű változékonyságot mutat, melynek jelleges ciklusos fázisait a petefészek hormonok határozzák meg. A mély nyálkahártya menstruációs ciklusa. A mély nyálkahártya állapotának alapján a 28 napos ciklus 4 fázisra bontható. A ciklus első napjától a körülbelül 4.-5. napig tartó szakasz a menstruációs fázis. Ennek lényege, hogy az előző fázisokban megvastagodott vérbőnyálkahártya körülbelül 2/3 vérzés kíséretében lelökődik. A helyreállítási vagy regenerációs fázis az 5. körülbelül 9. napig tartó szakasz, ez alatt a menzesz után helyenként megmaradt nyálkahártya foltokból megindul a regeneráció. A burjánzási fázis a 9-től a 17. napig tartó folyamat, mi alatt a nyálkahártya egyre vastagabb lesz, körülbelül 2-3 mm, Erekben, mirigyekben gazdagodik. A helyreállítási és a burjánzási fázisok kialakulásáért a petefészek ösztrogén hormonja felelős, ezért a két szakaszt együttesen az ösztrogén hatás fázisának is nevezzük. Az elválasztási fázisban a méhnyálkahártyája maximálisan vastag, 4-5 mm, abszolút vérbő, mirigyei válladékot termelnek, amely az ott odaérkező embrió táplálását és beágyazódását biztosítják. A nyálkahártya maximális vastagságát körülbelül a 24-25. Napra éri el, ekkorra érkezik meg és kezd megtapadni az embrió, amely kialakításáért a sárga test progeszteron hormonja felelős, progeszteron hatás fázisa. Amennyiben a petesejt megtermékenyül, a fejlődő embrión egy HCG nevű hormon termel, aminek hatása az LHI-hoz hasonló, amennyiben fenntartja a sárga testet körülbelül 3 hónapig, miáltal biztosítja a folyamatos progeszteron termelést, ami lehetővé teszi a vastag nyálkahártya fennmaradását, az embrió befogadását és táplálását. Azonban, ha nem történik megtermékenyítés, a 25. napot követően a progeszteron és az ösztrogén koncentrációja a vérben erősen lecsökken, aminek következtében a megduzzadt nyálkahártya nem képes fennmaradni, ezért vérzés kísérletében menstruáció lelökődik. A menzesz közvetlen oka, hogy azt megelőzően a nyálkahártya erek görcsösen összehúzódnak, aminek következtében a fellépő oxigénhiány és tápanyaghiány miatt a szövetek pusztulnak, majd az erek hirtelen megnyílása miatt beömlő vér átszakítja az ereket, vérömlenyeket okozva, amelyek a sérült nyálkahártyát vérzés kíséretében lelökik. A női nemi működés hormonális szabályozása az ovulációs ciklus. A ciklus első napja a menstruáció első napja. A menzesz első napjaiban a petefészek hormonok, ösztrogén és progeszteron koncentrációja a vérben erősen lecsökken. Ennek következtében a hipofízis FSH elválasztása felszabadul a gátlás alól, szintje a vérben emelkedik, megindul a tüsző érése, regenerációs fázis. A fejlődő tüsző termeli az ösztrogént, ami serkenti az LH termelődését, burjánzási fázis. Az LH és az FSH mennyisége az ovuláció előtt maximális, hatásukra bekövetkezik a 14. napon az ovuláció. A létrejövő sárga test megkezdi a progeszteron termelődését, koncentrációja meredeken emelkedik, maximumát a 23-24. Napon éri el, elválasztási fázis. A progeszteron, az ösztrogén és az inhibinek gátolják az FSH és az LH termelődését, ezért ezek mennyisége csökken. Emetény az alapja a hormonális fogamzásgátlásnak. A tabletták megfelelő arányú ösztrogén és progeszteron tartalma tehát gátolja az FSH, illetve az LH elválasztását, aminek köszönhetően a tüsző érési folyamatok és gátlás alá kerülnek, így nem érik meg újabb petesejt, elmarad az ovuláció. Mivel az LH tartja fent a sárga testet, csökkenése miatt a sárga test sorvadásnak indul, csökken a progeszteron és az ösztrogén szint, ezért bekövetkezik a menzes, az FSH szintje újra nőni kezd. A hüvely. A női test kopulációs szerve körülbelül 7-9 cm hosszúságú, tágulékony, izmos falú cső, ahová közösülés alkalmával a spermiumok kerülnek a mélyszáj tájékára. Falát vastag sima izom alkotja, nyálkahártyájának hámja több rétegű, hormonhatásoktól változó mértékben elszarusodó hám. A hüvelyhámja ösztrogén hatására elszarusodik, progeszteron hatására pedig sűrű váladék keletkezik. A hüvelyváladék kémhatása savas, tejsav baktériumok miatt. Ez megvédi a női ivarútakat a fertőzésektől. A hüvelyi ciklus lehetőséget biztosít arra, hogy hüvelykenet vizsgálatával a ciklus egyes fázisaira lehessen következtetni. A külső nemi szervek. A külső nemi szerveket lényegében a gáttájék hosszanti hasadéka alkotja, amelyet a nagy és a kis személyem arkak zárnak közre. A gát a medencefenék bonyolult izom és kötőszöveti zárórendszere, melyet a végbél, a hüvely és a húgcső fúr át. Szűkebb értelemben a hüvely és a végbél nyílás közti terület. A szeméremdombot és a nagy szemérem ajkat, amely a férfi harázacskójának feleltethető meg, másodlagos szőrzet fedi, amely pubertáskorban alakul ki ösztrogén hatására. A nagy szemérem ajkak között alatt találhatók a kis szemérem ajkak, amelyek a szeméremrést határolják. A szeméremrést felül a csikló határolja, alatta a hűcsőnyílása, majd a hüvelybe menete helyezkedik el. A hüvelybe menetben találhatók a Bartolini féle mirigyek, amelyek váladéka nemi izgalom során megnedvesíti a hüvely nyílását, megkönnyítve a közösülést. A csikló fejlődéstanilag a hímvesszőnek feleltethető meg, merevedésre képes, ingerlésével a nemi izgalom fokozható. A leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségek. Trichomoniasis. A WHO adatai szerint a Trichomonas vaginalis ostoros egysejtű vezeti a szexuális úton terjedő betegségek listáját. Nem csak nemi aktussal, de úszodában, nem megfelelően takarított mosdókban is elkaphatjuk. Férfiaknál a húgcsőben, prostatában, nőknél a hüvelyben, a húgcsőben tenyészik. A férfiak inkább hordozó, míg nőknél hüvelyfolyás, fájdalmas közösülés, viszketés okoznak kellemetlenséget. A klamídia. Baktérium okozta fertőzés, gyakran tünetmentes. Kifejlődése esetén jellemző a húgcsőgyulladás, a nemi szervek körüli duzzanat, a nyirakcsomók megnagyobbodása, kismedencei gyulladás, alhasi fájdalmak, vagy éppen a nemi szervek megnagyobbodása. Gombás fertőzések. Leggyakrabban sarjadzó gomba Candida albicans okozza. Nőknél a hüvely érzékeny, kipirult, rosszagú a hüvelyválladék. Férfiaknál csípővizelési érzés, fehér színű húgcsőválladék, vörös, érzékeny a mak és a figyma belső lemeze. A HIV. A HPV. A humán papillomavírus egy olyan víruscsalád, amely veszélyes nemi betegségek kialakulásáért felelős. Tünetei közé soroljuk például a nemi szervek tájékán megjelenő szemölcsöket, melyek ecseteléssel vagy műtéti úton eltávolíthatóak. Ugyanakkor a víruscsalád egyes típusai akár méhnyakrákot is okozhatnak. Gonorrea. A tripper vagy kankó néven közismerté vált betegséget a Gonococcus baktérium okozza, amely nem csak közösülés útján, de születéskor anyáról gyermekére is átterjedhet. A betegség a húgcső és a mély petefészek gyulladását eredményezheti. Férfiak esetében a prosztata, here és az ondóvezeték gyulladását okozhatja. Herpes genitalis. A nemi herpeszt egy vírus okozza, amely kezdeti stádiumban általában tünetmentességet mutat. Mint az ajak herpesz, az ideglandiumokban lakik, és időnként kiszabadulva okozza a panaszokat. Nemi érintkezés, illetve szülés során anyáról gyermekre is átterjedhet. Folyadékkal teli, fájdalmas, viszkető hólyagok keletkeznek a nemi szerveken. Kis, nedvező fekélyek maradhatnak utána. Nyirokcsomó megnagyobbodással is járhat az ágyéki részeken. Gyógyulása után, hosszabb, rövidebb szünet után visszatér. A tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem gyógyítható. A szifilisz. A vérbajként elhíresült betegség nemi érintkezéssel és szüléskor, a baba szülőcsatornával való érintésekor terjed. A betegség egy fájdalmas fekéllyel és az ágyéki nyirokcsomók megnagyobbodásával jelzi jelenlétét, majd később viszketőbőr kiütéseket, májgyulladást okoz, a végső stádiumban pedig szív- és érrendszeri elváltozásokhoz, ismétlődő fekélyekhez és központi idegrendszeri tünetekhez vezet. Kezelés nélkül kimenetele halálos. Hepatitis B és C. A fertőző májgyulladást okozó betegség gyakran szexuális úton terjed. A májgyulladásán túl tünetei közé soroljuk a magas lázat és sárgaságot is. B-típus a gyengébb, így már létezik ellene megfelelő védőoltás, míg a C-típusú hepatitis progresszíven támadja a májat, gyógyítani pedig gyakorlatilag lehetetlen. Szövődményeként májrák alakul ki.